Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Minden eddiginél nagyobb fekete lyuk összeolvadást észleltek a tudósok a gravitációs hullám segítségével, de maga a hullám csak egy nagyon rövid ideig tartott, mert a Földtől térben és időben nagyon távol zajlott le az esemény. Fehér Anna Magda kérdezte Frey Zsolt, asztrofizikust, az ELTE fizikai intézetének igazgatóját.
A gravitációs hullámokat először 2015. szeptemberében sikerült észlelnünk. Pontosan 100 évvel korábban, 1915-ben Einstein általános relativitás elmélete megjósolta, hogy lehetnek ilyen jelenségek az univerzumban, csak olyan nagyon picikék, hogy Einstein azt gondolta, soha nem is fogjuk tudni ezeket észlelni, kimutatni. 100 év alatt fejlődött annyit a technika, hogy sikerült. Az általános relativitás elméletnek az a lényege, hogy más matematikai absztrakciót használ a tömegvonzás leírására, mint a newtoni fizika. Ugye ezt úgy szokták szemléltetni tévéműsorokban, amikben próbálják valahogy közérthetően elmagyarázni, hogy mit jelent az a görbült tér, hogy egy gumihálóba testeket, golyókat helyeznek, az a nap meggörbíti ezt a gumihálót, őt ebben a tölcsérben mozog egy másik golyó, az lenne a Föld, ami kerülünk körülötte a meggörbült tér miatt. Úgy kell elképzelni a gravitációs hullámokat, mint ezt a hálót megráznám. Két nagy golyó keringott a tölcsér alján egymás körül gyorsan, ez két egymásba olvadó fekete lyuk mondjuk, és akkor ez egy kicsit megrezgeti a hálót. Mi ennek a hálónak a rezgéseit tudjuk az amerikai, illetve az olaszországi műszerekkel érzékelni, és ebből tudjuk kimutatni azt, hogy jönnek ezek a gravitációs hullámok.
2019. május 21-én újra érzékeltek egy ilyen gravitációs hullámot, de úgy tudom, ez rövidebb volt, kisebb jelenség, mint az eddigiek. Mi lehet a forrása ennek a most érzékelt gravitációs hullámnak?
Azt gondoljuk, hogy ugyanúgy, mint az eddig érzékelt egy tucatnyi, vagy annál is több gravitációs hullámnak, tipikusan az összeolvadó fekete lyukak. Ami érdekes ebben a mostani jelenségben, hogy messze a legnagyobb tömegű fekete lyukak, egy 66 meg egy 85 nap tömegű fekete lyuk alkotta páros olvat össze. Nagyon messze tőlünk. És azért észlelte ezt nagyon rövid ideig a LIGO, illetve a Virgo, mert ha összeolvad egy fekete lyuk, akkor egyre erősebb a gravitációs hullám addig a pillanatig, amíg az összeolvadás meg nem történik. De amikor összeolvadt és egyetlen gömbszerű fekete lyuk keletkezett a kettő helyén, akkor az már nem tud gravitációs hullámot kelteni. Véget ér a jelenség. És a jéghegy csúcsát láttuk az utolsó egy tized másodpercben, mert hiába volt nagyon nagy tömegű a két fekete lyuk is, hiába volt nagyon erős a jel, mivel tőlünk távol volt, éppen csak jéghegy, mondjuk nagyon éles csúcsát láttuk, és éppen ezért nagyon rövid ideig.
De ez a távolság, ez hogyan képzeljük el? Tehát ez fizikai távolságot és időbeli távolságot is jelent, ha jól értem?
Természetes, mert amikor olyan messze van tőlünk valami, hogy a fény terjedési sebességének a korlátja miatt nagyon sokáig jön a jel hozzánk, akkor ez időben is jelentősen korábban történt. Ugye azt szoktuk mondani a mostani kozmológiai elképzeléseink alapján, hogy mondjuk 13,8 milliárd éves az univerzumunk. Ez a jel a fele ennyi idő eltöltött az utazással, tehát az univerzum fele ilyen korú volt, 7-8 milliárd éves, amikor ez a jel elindult, és jó 7 milliárd évet utazott, amíg most hozzánk ért. Ha távolságba akarjuk elképzelni, akkor ameddig ma ellátunk az univerzum legszéléig, ahonnan még a fény ideérkezik a 13,8 milliárd év alatt, ugye végtelenségig nem látunk, hiszen nem végtelen korú az univerzumunk, és a fényterjedési sebessége véges. Ez legalább egynegyed távolságban van, addig a határig, amíg egyáltalán jelet tudunk észlelni. Nagyon-nagyon nagy távolságban van, nagyon-nagyon sok galaxissal arrébb keletkezett ez a jel.
Összeolvadt tehát ez a két gigantikus fekete lyuk egy közepes tömegű fekete lyukká vált, de úgy tudom, hogy ez is érdekli az asztrofizikusokat, hiszen ez talán valamit elárul a szupermasszív fekete lyukak eredetéről, keletkezéséről is, tehát mi itt az összefüggés?
Az összefüggés az egy kicsit bonyolult, de érdekes. Ugye azt szoktuk mondani, hogy értjük azt, hogy hogyan keletkeznek kis tömegű fekete lyukak, mert azok tipikusan szupernova robbanással, egy csillag végállapota, életének a végállapota, mondjuk egy nagyon nagy tömegű, nem naptömegű, hanem 100 naptömegű csillag fölrobban, egy körülbelül 5 naptömegű, esetleg 3 naptömegű fekete lyuk visszamarad. Az, hogy ezek összeolvadnak ilyen kettős fekete lyuk rendszerben, akkor lesz belőlük egy 6 vagy 8 vagy naptömegű fekete lyuk, ezt nagyjából értjük. A másik, amit értünk, hogy a galaxisok közepén nagyon sok gáz összeesett, és ott keletkeztek a szupermasszív fekete lyukak, de azok millió vagy milliárd naptömegű fekete lyukak. Az igazi kérdés az, hogy ebben az esetben ugye 85 meg 66 naptömegű fekete lyuk olvadt össze, hogy lehet az, hogyan keletkeztek ezek? Én nekem egy egyszerű válaszom van erre, ha összeolvadt most ez a 65, 66 és 85 naptömegű fekete lyuk, és lett egy 141 igazából, mert a tömeg egy része energiaformájában kisugárzódott, akkor láthatjuk, hogy ezek össze tudnak olvadni, és akkor nő a tömegük. Én azt gondolom, és ez a legegyszerűbb magyarázat, hogy több 10, meg több 20 naptömegű fekete lyuk korábbi összeolvadásából nőnek ezek nagyobb tömegűre, és lesz 60, meg 80 naptömegű fekete lyuk is az univerzumban. De ez egy egyáltalán nem elfogadott elmélet, és egyáltalán nem biztos, hogy ezek így keletkeznek, mert ehhez ugye idő kell, hogy sok kicsiből összeálljon a nagyobb, meg akkor nagyon sűrűn kell, hogy legyenek, és nagyon gyakran meg kell, hogy történjen ez az összeolvadás. Tehát azért okoz az asztrofizikában ez a mostani megfigyelés nagyon érdekes kihívást, mert nem tudjuk egészen pontosan, hogy lehet ilyen relatívan sok 60, illetve 80 naptömegű fekete lyukat csinálni. Ezt szoktuk mondani, hogy ez egy köztes fekete lyuk tömeg. Se kicsi, se nagy.
A SOTE rektora Merkeli Béla szerint 2 hónap múlva elérhető lesz a koronavírus elleni vakcina, amit már a tesztelési időszak alatt is gyártanak. Ám a betegségre terápia egyelőre nem lesz. A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója az Inforádió Arena című műsorának vendége volt. A riporter Exterde Tibor.
Gondoljuk csak el, hogy micsoda hatalmas fejlődés volt az elmúlt években az egészségügyben, de a világon bárhol. A Marsra el tudunk juttatni bármit, amit akarunk, de itt van egy vírus járvány az egész világon. Nagyjából 10 hónapos rettegésben tart hatalmas államokat, szedi az áldozatokat, 27 millió fölötti igazolt fertőzés van, közelít az 1 millióhoz a bizonyított haláleseteknek a száma, és még mindig nincsen vakcina. Ennél azért előrébb kéne tartani.
Legjobb esetben mikor lehet?
Hát ugye megvannak ezek a vakcinák.
Úgy értem, hogy nekem mikor lehet?
Amikor meglesznek a megfelelő bizonyítékok azon a szinten, amit megkövetel a mai eljárásrend. És én azt mondom, hogy ez 2 hónap.
Mostantól számítva?
Mostantól kezdve, és akkor onnantól kezdve, hogy az a kérdés, hogy ez hogyan lesz elérhető.
És kinek?
Én attól nem félek, hogy az Európai Unióban ez nem lesz elérhető. Egyébként a WHO is arra hívja fel a figyelmet, hogy nyilvánvalóan az Egyesült Államokban és az Európai Unióban szinte egy időben az országokban egyszerre lesznek oltások, és itt nyilvánvaló, hogy a leginkább kitett idősebb személyek fogják ezt megkapni először, hiszen az ő életüket kell védeni. Nyilvánvaló, hogy a kitetteket kell legelőször oltani. Ide tartozik például a szociális ellátórendszerben dolgozók, akik ugye vektorként vihetik ezt a fertőzést, őket is ebben kell.
Rendvédelem, katonaság, egészségügy.
És az egészségügy. És akkor én azt gondolom, hogy ide tartoznak a tanárok is, hiszen a tanárok nagyon sok gyerekkel vannak kapcsolatban, de ez csak az én elgondolásom, hiszen ez már nem az én feladatom lesz, de nagyjából ezt így tudom elképzelni, és a gyógyszer, vagy ehhez tartozó vakcina, ez rendelkezésre áll, tehát előbb elkezdték a gyártását a vakcinának, mintsem, hogy a harmadik fázisú kipróbálásnak az eredménye meglegyen, hiszen 10 millió, 100 milliós nagyságrendben lesz szükség a vakcinára, ehhez pedig ez rendelkezésre kell, hogy álljon, folyamatosan folyik a gyártása.
Tehát ha a harmadik fázis zöld utat ad, akkor azonnal nagy mennyiség lesz?
Ez így van. Hát, hogy mennyi lesz, hogy ez milliárd szintre fölmegye, de hogy 100 milliós nagyságrendben rendelkezésre áll, ez biztos.
A már betegember kezelésében, a terápiában van-e ugrás? Vagy azt kell csinálni,
igen,
amit az elsőben csináltam?
Abban nem sok van. Azt tudjuk, hogy alapvetően 2 rossz reakciója van a szervezetnek erre a vírusra. Az egyik az alul reakció, ezt dönten idős betegeknél látjuk. Tehát rátelepszik a vírus, és az immunrendszer nem bír ezzel semmit se tenni, és kvázi a szervezet ellenálló képessége nem bírja fölvenni a harcot a vírussal. A másik a túl reagálása. Ez döntően a fiatalokra jellemző. Ezt úgy hívjuk, hogy egy citokin vihar keletkezik, tehát hirtelen nagyon-nagyon sok mindent mobilizál a szervezet. Itt például a szteroidnak az adása hatékony, és az vérhigító terápia az, ami még hatásos ebben a kórképben. Valami pozitív eredmény egy-egy antivirális szerrel van, de átütő gyógyszeres kezelést nem látunk, és nagy valószínűséggel nem is lesz.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.